Mint a hírekben hallhatták, egyre könnyebben juthatnak jól fizető diák munkákhoz a fiatalok, ugyanis júliustól kedvezőbb szabályok vonatkoznak a diák szövetkezeten keresztül foglalkoztatottakra, mint az egyszerűsített foglalkoztatásban részesülőkre. Az EFO keretében legfeljebb 120 napot lehet dolgozni, míg a diákoknak nincs ilyen korlát, és magasabb a nettó keresetük is az adókedvezmények miatt. A Mindiák Szövetkezet elnöke elmondta, továbbra is a kereskedelem, a turizmus és a vendéglátás számítanak a legnépszerűbb területeknek. Göbb Robert beszélt arról is, hogy az átlagos diákmunka órabérek bruttó 1700 és 2500 forint között alakulnak, Lakatos László kérdezte.
Nem sokára elkezdődik a nyári szezon, és hát gondolom gőzerővel készülnek erre, és úgy tűnik, hogy a diákmunkásoknak most még jobb lesz a helyzetük a munkaerőpiacon. Ezt meg tudja erősíteni? Vagy úgy általában folyamatosan volt eddig is igény a diákmunkára, tehát attól, hogy most még további előnyökkel bírnak az idősebbekkel szemben, ez nem változtat különösebben a foglalkoztatásukon?
Valóban így van, tehát nem lehet azt mondani, hogy most egy kiugró növekedésre számítunk, hanem azt lehet mondani, hogy évről évre fokozatosan és egy egyenletes tendenciával növekszik. Egyrészt a diákok érdeklődése a diák munka felé, másrészt pedig a cégek megrendelőknek az érdeklődése, és ez a kettő, tehát az, hogy középen találkozik az iskola szövetkezeteknél, akik hidat képeznek a két fél között, segítik a diákok elhelyezkedését, illetve a cégek részére létszámmegoldásokat kínálnak, de nem csak pusztán létszámmegoldást, hanem komplex HR tanácsadással is tudnak szolgálni az atipikus foglalkoztatás terén. Úgy a diák munka, mind a felnőtt, mind a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatásnál, hiszen már azt észleljük, hogy már nem csak a diák munkára, nyár előtt igen, leginkább erre koncentrálnak most a cégek és a diákok is, de a jövő gazdaság és munkaerőpiaci kihívásaira leginkább mi azt tapasztaljuk, hogy azok a partner cégeink tudnak időben felkészülni, jól reagálni, akik a multigenerációs cégmodellre próbálnak ráállni. Tehát több korosztályt átfogva foglalkoztatva, és a főállású állományokat pedig az, akár az időszakos, vagy a konjunkturális termelési ingadozásokat a megfelelő típus foglalkoztatással egészítik ki.
Ezek szerint az egyszerű foglalkoztatás szigorodó szabályai nem hozzák plusz jó helyzetbe a diákokat, illetve amit ön most a végén említett, hogy már jó előre keresik az állandó munkatársaikat, különösen az egyetemisták meg a végzős egyetemisták között a munkáltatók, ez inkább a fő szempont a nyári diákmunkáknál, legalábbis a nagy cégeknél.
Ez a meghatározó szempont, így van, a cégeknél akár a nyári szabadságolások ideje alatt azokat a részterékenységeket, amelyek gyorsabb betanulással a diákok által is elvégezhetők, ezeket nagyon szívesen és előszeretettel bízzák iskolaszövetkezeti diákokra, de azért azt nem szabad elhanyagolni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási forma az azért kiegészíti és továbbiakban is a diákfoglalkoztatás felé a diákszövetkezet malom vizére hajtja ezt az érdeklődést, hiszen a közteherjegyek, illetve a szigorodó tulajdonképpeni foglalkoztatott napok száma is kötött. Hát itt nagyon meggondolandó, mert költségek oldaláról egyrészt, másrészt rugalmasság szempontjából is azt lehet mondani, hogy a diákmunka az egy versenyképes alternatívája ennek, hogy ki lehessen váltani egy az egyszerűsített foglalkoztatás.
Na most akkor egy kicsit menjünk bele, hogy igazából hol van a legnagyobb szükség diákokra.
A vendéglátás, kereskedelem, idegenforgalmi, élelmiszeripari és a logisztikai ágazatok, és ugyanúgy egy húzó szektor, ahol akár a nyári megnövekedett forgalom azzal jár, hogy nincs annyival több elérhető munkavállaló a piacon, tehát nincs, aki megfogja a munka végét, és ilyenkor ez egy rendkívül hatékony megoldás. Kapóra jön az, hogy most jön egy két és fél hónapos időszak, amikor a középiskolás, illetve a középfokú intézményekben tanuló diákok kijönnek az iskolából, és ők a nyári szezonra keresnek munkát. Tehát ez egy olyan plusz lehetőség, egy olyan plusz létszám a munkaerőpiacon, ami enyhíti akár a vendéglátás turisztikai területen megnövekedett munkamennyiségeket is.
Na most akkor ezek szerint elmondható, hogy az egyetemistákat már leginkább a saját szakmájukban vagy ahhoz közeli területeken keresik a vállalatok, míg a középiskolásokat pedig a kereskedelemben, turizmusban és a vendéglátásban foglalkoztatják kisegítőként.
Pontosan, így van. Tehát a főiskolán egyetemeken tanuló diákok sok esetben olyan szabad kapacitással rendelkeznek, nekik egy kevésbé kötött az órarendjük, mint a középiskolásoknak, és ők kifejezetten a gyakornoki munkákra jelentkeznek, azokra 6 hónapos, 1 éves, viszonylag diákok esetén ez számít a hosszabb távnak, tehát nem az egynapos, egyhetes, egy hónapos munkákról van szó, és ők a szakirányuknak megfelelően tudnak vállalni munkát, választani az iskola szövetkezetek palettájáról, ki a tanulmányoknak megfelelően hangolva a keresést, tehát akár HR, marketing, műszaki, gazdasági területeken, IT, informatikai területeken, és ez egy rendkívül vonzó a diákok számára, hogy már egy olyan gyakorlatra tudnak szert tenni, amivel az elméleti tudásukat, az iskolában szerzett tudásukat ki tudják egészíteni. A cégek pedig az utánpótlásukról sok esetben ilyen formában gondoskodnak, hogy amikor lejár a diáknak a tanulói jogviszonya és kölcsönös a megfelelés, akkor úgy tudja saját állományába venni már a cég, hogy egy kipróbált munkaerőről van szó, aki 1-2 vagy akár 3 évet már részmunkaidőben eltöltött a vállalatnál.
Egyébként akkor ez a jellemző leginkább, hogy ott maradnak annál a cégnél, amelyik foglalkoztatta a diákokat részmunkaidőben, vagy azért ez egy ugródeszka, és mondjuk ez az időszak jól mutat, mint munkatapasztalat, és talán még jobb fizetésért tud elhelyezkedni egy harmadik cégnél.
Is, mind a két szempont döntő ebben, tehát jó rét ott tudnak maradni, ha az adott vállalatnál megtalálják a számításukat, és pozíciót is tud részükre biztosítani az adott vállalat. Amennyiben nem így lenne, vagy a diák szeretné még kipróbálni a továbbiakban már főállás munkavállalóként más területeken is magát, akkor ebben az esetben viszont ugródeszkát jelent, és hát mindenképpen egy olyan referencia, ami sok esetben már ajánló levéllel tudnak elmenni egy másik céghez hasonló területre, vagy orientációt is segíti, talán még ezt hozzátenni, hiszen van olyan diák, aki mondjuk negyed év alatt rájön, hogy bár ő gazdasági területen tanul, és ilyen pozícióban dolgozik részmunkaidőben, rájön, hogy talán mégsem ez az, ami az ő szívét dobogtatja, és adott esetben akkor tanulmányain is változtat, és megy át egy műszaki, vagy bármilyen más területre, amire rájön, hogy menet közben mégis inkább az érdekli. Tehát ez a három szempont szokott meghatározó lenni.
Na még beszéljünk egy picit a bérekről, hogy néz ez ki jelenleg a diákmunkásoknál, és akkor kezdjük talán a klasszikus diákmunkával, tehát ami akár a középiskolásokat is érdekelheti, a különböző üdülőhelyeken, a fagyizókban és éttermekben, meg az egyéb kiskereskedelmi egységekben, szuvenírboltokban eladók mennyit tudnak keresni ilyenkor ezzel a foglalkoztatással?
Talán a belépő a minimális szinttel kezdeném, tehát az érvényesen minden munkavállalónak, ugyanígy a diákok részére is a minimálbért biztosítani kell, tehát érvényesen ettől kevesebbet keresni nem lehet, nem szabad. Ez jelen esetben bruttó 1672 forint per óra bért jelent. Abban az esetben, hogy a középfokú elvárás indokolt, akkor pedig a garantált bérminimum szintje a meghatározó, ez 2005 forint per órát jelent. Ezek a minimum szintek, 25 éves kor alatt ezek egyben a nettó bért is jelentik a személyi jövedelemadó kedvezmény kapcsán, és olyan vállalatoknál, ahol tudnak ettől többet, ezért még vonzóbbá szeretnék tenni a diákok számára a munkavégzést, e fölött tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a könnyű fizikai területeken azért a lélektani határ már ott is inkább a 2000 forint per óra felé mozdult, vagy a fölé nőtt. Tehát ha a fizikai raktári munkavégzésen plusz elvárások vannak, nyilván aznak van egy felhajtó ereje a bérre nézve, és a gyakornoki pozícióknál jellemzően ott a mindjárt szövetkezett bérfelmérései alapján ott a 2200-2400 forint per órás átlag az, amely most irányadó, de természetesen ott, ahol két idegen nyelvtudásra, kiemeltebb informatikai alapokra szeretne építeni a cég, nem ritka a 2500 vagy akár 3000 forint per órát meghaladó jövedelem.
És ugye ez nettó bér minden esetben?
25 éves kor alatt így van, jellemzően olyan óraszám határokig, amíg a diákok dolgozni tudnak, akkor ebből nekik már személyi jövedelemadó nem vonódik le.
Az elmúlt percekben a Mindiák Szövetkezet elnökét, Göbl Róbertet hallották. Bár továbbra is fontos az ár, az ügyfelek számára egyre fontosabb a biztonság. Az EON Energia Megoldások Kft. Ügyvezetője elmondta, a szolgáltató nem csak felkészül, de generálni szeretné a fenntartható energiatermelésre való átállást. Nagy Zsuzsa az idei ESG Summiton arról is beszélt, a legjobb megoldások megtalálása érdekében folyamatos a kommunikáció és az edukáció. Lakatos László interjúja.
Az elmúlt évtizedben elég nagyot változott az energiapiac, és 2022 után az energia hiány, illetve az a hihetetlen energiárobbanás, az társult egy óriási energia bizonytalansággal. Már a hol tart a világ egyébként? Tehát, hogy az ügyfelek mire hajtanak inkább? Minél olcsóbban jutni energiához, vagy inkább nagy biztonsággal?
Azt gondolom, hogy valójában egy ilyen változás közepén vagyunk. Ott vannak a régmúltnak az igényei, hogy legyen olcsón energiaellátás, de emellett azért meg is tanulták az ügyfelek, hogy az is nagyon fontos, hogy egy szerződéses időszak alatt a kereskedő az végig velük legyen, és ki tudja őket szolgálni, és mondjuk ne menjen csődbe. És ezért az ár mellett ugyanilyen fontossá kezd válni a biztonságos és kiszámítható energiaellátás is.
Viszont egy vállalatnak a működéséhez is kell előre terveznie és tudnia, hogy mennyire számíthat, mondjuk például az ügyfeleire. Akik viszont, vagy amelyek viszont rendszeresen keresik az egyik oldalról zöldebb, vagy fenntarthatóbbnak hívható megoldásokat, amelyek általában hosszú távon ugye függetlenséget adnak, például a szolgáltatótól függetlenséget is, meg egyébként hosszú távon mindenképpen olcsóbbak is. Erre mennyire lehet fölkészülni, hogy azért a világ csak e felé halad?
Mi nem csak felkészülni szeretnénk, hanem generálni is ezt a változást. Mi szentül hiszük, hogy a fenntartható energiaellátásra történő átállás az egy érték, amiben mi szívesen játszunk közvetítő szerepet. Azt gondolom, hogy a régmúltból adódóan nagyon sok hiányzik még nekünk, sok van még előttünk az edukációt illetően, és bár nagyon sokféle termék áll a vállalkozások lehetőségére, elérhető sokféle termékkonstrukció, ami a fix árastól, változó áras, sima fosszilistől, bizonyos mértékű zöld energiáig fut el, de hogy nagyon sokat kell erről beszélni, edukálni az ügyfeleket, megmutatni nekik azt, hogy mik ezek a termékek, mely termékek azok, amik megfelelők az ő saját működésükhöz, mely termékek azok, amelyek értéket teremtenek számukra. És én azt látom, hogy ez nem csak egy egyszeri folyamat. Számos olyan ügyféllel állunk kapcsolatba, ahol 2-3 év kell ahhoz, hogy egy változást elérjünk az ügyfélnél, merjen az ügyfél változtatni a régi megszokott fixáras konstrukciókon, elhiggye az ügyfél, hogy a zöldülés az értéket teremt számára, és elinduljon ezen az úton.
Egyre több helyen előjönnek a hibrid megoldások, tehát, hogy valakinek van saját áramtermelő kapacitása, de hát az nem feltétlen úgy és akkor termel, amikor arra neki feltétlenül szüksége van, illetve hát ugyan utána ezt el is kéne adni. Erre fel kell készülni egy energiaszolgáltatónak.
És egy ügyfélnek is, mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokan mögépítik a napelemet, de mondjuk olyan kapacitásra építenek napelemet, amelyet el sem tudnak ők saját maguk fogyasztani. Illetve abban gondolkodnak, hogyha megépítik a napelemet, akkor gyakorlatilag függetlenné válnak az energiakereskedelemtől. Ez azért csak részben igaz. Nyilvánvalóan akkor, hogyha bármely ügyfél napelemet épít, akkor azért nagyon sokat tett a saját energiaszuverenitása érdekében, de itt a konferencián azt kérdeztem a hallgatóságtól, hogy ki az, aki kikapcsolja a hűtőt akkor, amikor lemegy a nap, és én nem láttam egyetlen jelentkezőt sem. Mert ugye az energiafelhasználásban vannak olyan pontok, adottságok, amelyeken nem tudunk változtatni. Fölkapcsoljuk a villanyt akkor, hogyha sötét van, mert szükségünk van a fényre. És nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan kereskedő, aki akkor is biztosítja a villamos energiaellátást, amikor a saját naperőműveink, amikor a saját megújuló erőforrásból termelő erőműveink, azok nem termelnek éppen. Mi nekünk ebben nagy szerepünk van, és egy egész konstrukciót kínálunk az ügyfeleink számára. Nem szeretnénk ennek kapcsán meglepetéseket, hanem azt, hogy az ügyfél akkor, amikor dönt a zöldülés mellett, akkor tudja, hogy bizonyos lépések azok kedvezően fognak hatni az ő költségeire, de bizonyos részben viszont olyan áldozatokat kell vállalni, ami ahhoz segíti őket hozzá, hogy folyamatos legyen az ő villamos energiaellátásuk.
Megjelent egy újfajta szolgáltatás a piacon, illetve már többen is próbálkoznak vele, úgynevezett agregátorok, akik megpróbálják
szabad piacra kivinni azt az energiát, amire éppen adott pillanatban nincs szükség. És eddig úgy tűnik, hogy ezek sikertörténetek. Ebben a szegmensben önök, mint aggregátorok, föllépnek a piacon.
Mi bizonyos mérethatár fölött aggregátorok vagyunk. Ezt a fajta lakossági, aggregátori szerepkört ezt jelenleg nem töltjük be. Abszolút méretkorlátok miatt mi úgy tekintjük ezt a területet, amely elhisszük és tudjuk, hogy egy nagyon fontos terület és üzletág, de mi az aggregátorok aggregátorai kívánunk lenni, és nagy tömegben szeretnénk ezeket, nagyobb volumenben szeretnénk ezeket piacosítani.
Az EON percben az EON Energia Megadások Kft. Ügyvezetőit, Nagy Zsuzsát hallották. Nem sokára 7:30, amikor friss hírekkel jövünk.